Sokszor ismételem, de újra és újra szükséges, hogy a 10 parancsnál minden parancs az elsőnek a következménye. Az első parancs azt mondja, hogy csak egy Isten van, az embernek őt kell fölismernie, és csak az ő szolgálatát szabad megvalósítania. Minden más szolgaságtól ezzel Isten felszabadítja az embert. Legutóbb a második parancsot elmélkedtük végig. Azt mondta ez a parancs nekünk, hogy az Istennel való kapcsolatunkat vigyük bele a beszédünkbe. És most a mai alkalommal a harmadik parancssal foglalkozunk. Előre megmondom a keresztény álláspontot. Azt tartalmazza ez a parancs, hogy az Istennel való viszonyunkat vigyük bele az időtöltésünkbe, az ünneplésünkbe, ami azonban tartalmazza a munkától való távolságtartást is. Mielőtt a harmadik parancssal kapcsolatban a Szentírást idézném, először is a munkát kell röviden látnunk a bibliai gondolkodásmódban. Minden más ókori kultúrában a munka, főleg a fizikai munka, az egy megalázó, szégyenletesnek tartott tevékenység volt. Nem is dolgoztak az ókori emberek, hanem akinek módja volt, szolgákkal és rabszolgákkal dolgoztatott. Ennek a következménye egyébként az ókori nagy virágzó társadalmaknak a bukása is, hogy annyira a rabszolga munkára épült föl a társadalom, hogy semminek nem volt értéke, és ez gazdaságilag is összeomlást eredményezett. Nos, a Bibliában a teremtés történet első soraiban ott találjuk azt, hogy Isten miután megteremti az embert a saját képére és hasonlatosságára, azt a parancsot adja az embernek, hogy művelje és gondozza azt az édenkertet, amit Istentől kapott, és hogy hajtsa a munkával uralma alá az egész földet, az egész teremtést. Tehát ezek szerint a Bibliában, az Ószövetségben a munka az mindenkinek a kötelessége. És úgy mondjuk ezt teológiai kifejezéssel, hogy a munka az nem más, mint a világ Istennek szentelése. Hogy az Isten képére teremtett ember, aki tehát Istent képviseli a világban, a munkája által az Istenhez való hasonlóságot alakítja ki. Tehát Isten nevében ténykedik az ember, amikor a munka által megváltoztatja, hatalma alá vonja, átalakítja a világot. A munka olyannyira kötelessége volt mindenkinek, hogy a későbbi időben, amikor már a szellemi réteg kialakult az Ószövetségben, tehát a farizeusok, az írástudók megjelentek, ott is mindenkinek kötelessége volt fizikai munkát is vállalnia. Ismerünk olyan híres rabbikat az ókorból, akik favágók voltak, vagy pékek voltak, de gondolhatunk Szent Pálra, aki a megtérése előtt farizeusként, rabbiként, ugye sátorkészítő, iparos mester is volt. Ha ezek szerint a munka az a teremtő által kijelölt emberi kötelesség, akkor a munkán ott van Istennek az áldása, mondja tovább a Szentírás, és Mózes ezért is rendelte el, hogy az első termésből akár növény, akár állat az embernek mindig tizedet kell felajánlania Istennek, hiszen az ő áldása van rajta az emberi munkán. Ez a gondolat azután megint egy kis kitekintést tegyünk előre, az Új Szövetségben úgy hangzik Szent Pál tanításában, hogy a keresztény ember minden munkájában az Úrnak, azaz Krisztusnak tesz szolgálatot. A munka ezek szerint a keresztény gondolkodásnak is az egyik alapvető feladata lett. Azt állítjuk, hogy a munkának van egy természetes értéke, ez azt tartalmazza, hogy pusztán az, hogy valaki valamivel foglalkozik, hogy eljár a munkahelyre. Már ezzel sok minden rossztól megszabadul, az időnek a helytelen eltöltésétől, a csavargástól, a lógástól, sok mindentől, azzal megszabadul az ember, hogy dolgozik. A második lépés azt mondja, hogy a munkának van egy közösségi értéke. Egy jó szervezett társadalomban egymás munkájára épül az életünk. Senki nem gondolkodik azon, hogy megvesz egy kenyeret, hogy ez most jó vagy rossz. Föltételezzük, hogy a pék azt rendesen csinálta meg. A péknek a gyereke viszont iskolába jár, és a pék föltételezi, hogy az ő gyerekét a pedagógus tisztességgel tanítja. és a pedagógus, amikor az autója elromlik, akkor elviszi az autószerelőhöz, mert föltételezi, hogy ő tisztességes munkát végez, és így tovább. Tehát a közösségi érték a munkából azt tartalmazza, hogy egymásnak teszünk szolgálatot a földi társadalomban. De a munkának van egy természet fölötti értéke is, meg kell tisztítania az embernek ezt is a bűntől, az önzéstől. És gondolhatunk arra, hogy bizony a munka az sokszor valamiféle menekvés is lehet. A családi gondok elől elmenekülés, azt mondják a pszichológusok, hogy van egy sajátos munkaalkoholizmus, amikor valaki azért végzi a munkáját, mert nem akar szembenézni életének egyéb problémáival. A munka Jézus Krisztusban is beteljesedést nyer, hiszen először 30 éves koráig fizikai munkát végzett, utána nyilvános prófétai életében szellemi, tanítói munkát végzett, és a kereszten és a feltámadással ugye mindent összefoglalt. A kereszten minden emberi erőfeszítését összesűrítette az Istennek odaadottságában, és a feltámadásban pedig megkapta az örök nyugalmat, Isten nyugalmába, az örök életbe átléphetett. Ilyen háttérrel kell kezdenünk tehát a bibliai harmadik parancsnak a részletesebb taglalását. Mózesnek mind a két variációban fölmaradt 10 parancsában szerepel a harmadik parancs, a munkának a tilalma. A második Mózes könyvben, a kivonulás könyvben hosszasan idézem, már tudjuk ugye, hogy mi Szent Ágoston rövidítésében ismerjük a 10 parancsot, de eredetileg így szól. Emlékezzél meg arról, hogy a szombat napját megszenteld. 6 napon dolgozzál, és végezz minden munkádat. A 7. napon azonban az Úrnak, a te Istenednek a szombatja van. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiat, se lányod, se rabszolgád, se szolgálód, se állatod, se a jövevény, aki a kapuidon belül van. 6 nap alatt alkotta ugyanis az Úr az eget és a földet, a tengert és mindazt, ami bennük van. A 7. napon azonban megpihent. Ezért áldotta meg az Úr a szombatnapját, és ezért szentelte meg. A kivonulás könyve, most hallottuk, azt mondja tehát, hogy az embernek azért nem szabad szombatonként dolgoznia, mert így folyton emlékezteti magát az Isten kép másmi voltra. Isten is 6 napig dolgozik, a 7. megpihen, az embernek is ebben az életritmusban kell élnie. A másik variációjú 10 parancs Mózes 5. könyvében, az úgynevezett második törvénykönyvben szerepel. Itt a 3. parancs eleje azonos azzal, amit az imént hallottunk, de az indoklás, hogy miért nem szabad az embernek szombaton dolgozni, a kicsit más. Idézem, emlékezzél meg arról, hogy magad is szolga voltál Egyiptomban, és az Úr a te Istened hozott ki onnan erős kézzel és kinyújtott karral, azért parancsolta neked, hogy tartsd meg a szombat napját. A második indoklás azt mondja, hogy szombatonként azzal, hogy nem dolgozunk, és nem dolgoztatunk se embert, sem állatot, ezzel folyton figyelmeztetjük magunkat arra, hogy Isten kiszabadított minket a munka szolgaságából, a rabszolgai egyiptomi életből. A munka szünet tehát azt mondja, az mondta az Ószövetségben, hogy a munkának megvan a maga értéke, megvan a maga természet fölötti értéke is, de a szombati napot a munka nélkül és a pihenéssel kell az embernek töltenie. A babiloni fogság új tapasztalatot hozott a zsidóság számára Krisztus előtt a 6. században. Meg voltak fosztva a vallás gyakorlás lehetőségétől, nem volt templomuk, nem voltak szertartásaik. Hogyan lehetett mégis megőrizni a zsidó önazonosság tudatukat azzal, hogy minden 7. napon, a szombat napján imádkoztak, zsoltárokat énekeltek, szentírási szakaszokat felolvastak, és amikor hazatérhettek a babiloni fogságból, akkor teleépítették zsinagógával az egész országot, és ettől fogva a szombat az Ószövetségben már nem csak munkaszünetet jelentett, hanem kultikus munkaszünetet. egyrészt nem dolgozunk, másrészt pedig ezt a napot a közösségi Isten tiszteletnek szenteljük. A zsinagógában imádkozunk, énekelünk, tanításokat hallunk, töltekezünk, lelkileg az Isten kapcsolatunkat megpróbáljuk javítani. Jézus ebben az ószövetségi világban jelent meg, és ő maga is nyilván megtartotta a szombatot, a szombati munkaszünetet, szokása szerint zsinagógába járt, és így tovább. Mivel azonban Jézusnak a legnagyobb eseménye, az átistenülése, a feltámadása a szombatot követő napon történt, a hét első napján, amit mi vasárnapnak nevezünk, ezért a kereszténység kezdettől fogva ezt a napot választotta ki az ünneplés napjává. De eredetileg a kereszténység csak ünnepelni tudott, hiszen a római birodalomban élt. A római birodalomban viszont dekádokat számoltak. 9 napig volt munka, a 10. nap volt a munkaszünet. A kereszténység az üldözöttségben nem tudott munkaszünetet tartani vasárnaponként, tehát először csak kultikusan tudta megünnepelni a vasárnapot, az Úr feltámadásának a napját. Összegyűltek eukarisztikus áldozatra, utána pedig élték a mindennapi életüket. És amikor megszűnt a keresztény üldözés, akkor 321-ben Nagy Konstantin császár tette az egész római birodalom számára kötelezővé a vasárnapi munkaszünetet, és ettől fogva a római birodalom ez alapján élt. Vasárnap nem nyitottak ki a hivatalok, és így tovább hétköznap kellett dolgozni, a vasárnap pedig most már nem csak kultikus nap volt a keresztények számára, hanem munkaszüneti nap is. Ez azonban sok problémát és erkölcsi problémát fölvetett. Mit jelent az, hogy az ember vasárnap nem dolgozhat? Milyen munkákat nem szabad az embernek elvégeznie? És a középkori ember azt mondta, hogy az úgynevezett szolgai munkát nem szabad elvégezni, mert az ember, amikor szolgai munkát csinál, akkor valamilyen úrnak tesz szolgálatot, egy másik embernek. De az olyan munkát, amellyel az ember Istennek szolgál, azt nyilván vasárnap megengedhetőnek tartották. Később azután még bonyolították a dolgot, és azt mondták, hogy vannak úgynevezett vegyes munkák is, amelyek fizikai terhelést is jelentenek, hogy például vasárnapi ebédnek a megfőzése. De azért ez nem csak testi igényeket kielégítő munka, hanem a vasárnapi ebéd az egy lelki, az egy szellemi találkozó is a családtagok számára. Van benne humán érték, hogy úgy mondjam. És akkor azt mondták a középkorban, hogy az ilyen vegyes munka is megengedett természetesen, mert hiába, hogy az embernek dolgoznia kell, azért a munkájával nem sérül a vasárnapi szentmisén részvétel, másrészt pedig a vasárnapnak a nyugalma. A második vatikáni zsinat után természetesen egy kicsit fölértékelődött ez az imént említett humán érték. Arra gondolnak a teológusok, hogy ugye Jézusnak van 2 fontos mondata. Az egyik, hogy még az ószövetségi szisztémában szabad-e szombaton jót tenni. Ezzel szégyenítette meg Jézus azokat, akik ott felháborodtak az ő szombati gyógyításain, idézőjeles munkavégzésén. A másik jézusi mondat pedig az, hogy a szombat van az emberért, és nem az ember van a szombatért. Föl kell az embernek fedeznie azt, hogy a munkának a kiküszöbölése, a vasárnap, az nem csak tétlenséget vagy henyélést, nem csak pihenést jelent, hanem abban megvan az embernek a megújulási lehetősége, a regenerálódása. Az ember vasárnap befelé tekinthet, elvonulhat, a hobbiával foglalkozhat, mert hétköznap csak szakemberként tud az ember élni, de vasárnap emberként is tágasabb dimenziókban tud élni. A vasárnap arra is szolgálhat, hogy az ember körültekinthet, a családi, a baráti kapcsolatait ápolni tudja, esetleg koncertre elmegy, vagy kirándulni elmegy a természetbe. Ez mind az emberért van, hogy a munkát távol tartjuk azért, hogy teljesebb emberi életet élhessünk. És ezzel kapcsolatban külön meg kell jegyeznünk, hogy a keresztény családoknak bizony most egy sajátos prófétai feladatot is el kell látniuk. A német püspöki kar néhány éve egy drámai felhívást tett közzé, az volt a címe, hogy mentsük meg a vasárnapot. Mert a modern európai élet kialakította azt az életformát, amely a vasárnapot a nagy bevásárló központokban való vásárlássá és lődörgéssé silányította. Meg kell mentenünk a vasárnapot. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Az egyik feladat nyilvánvalóan az, hogy a kultikus részéhez mindenáron ragaszkodunk. A vasárnapnak a centrumában a szentmisének kell lennie. Az egyház közössége Jézus felé fordul, Jézushoz kiált erőforrásért, Jézushoz megyünk azért, hogy lélekben és igazságban gyarapodjunk, Jézushoz megyünk, hogy átadjuk neki a gondjainkat, a keresztjeinket, és Jézustól kapunk erőt az áldozat bemutatás végén, amikor szent áldozáshoz járulunk, és megkapjuk az ő áldozatát azért, hogy isteni erőforrásunk legyen a hétköznapi terheknek a hordozására. Elsődleges keresztény feladatunk tehát a vasárnap kultikus részének a mindenek feletti, mindenek előtti helyezése. Nagyon sok szép példát látok korunkban szétszakadozott életű emberek esetében is, hogy ahol a család közösen vasárnap szentmisére elmegy, és ott közösen tudnak imádkozni, esetleg elvégzik a szentgyónásokat. Olyan megdöbbentő, amikor férj-feleség egymás után végzi el a gyónását, vagy a szülő-gyerek egymás után végzi el a gyónását. Ugye Istennel és az emberekkel is kiengesztelődnek, és énekelnek, és imádkoznak, és szentáldozáshoz járulnak. Ez vallásilag is, de nyilván emberileg is meg tudja újítani az életüket. A kultikus ünneplést nem hagyhatjuk soha második helyre csúszni. A kultikus ünneplésnek első helyen kell lennie, ez a vasárnap megszentelése. De második helyen azért oda kell tennünk a munkának a háttérbe szorítását. Nem szabad szőrszál hasogatásokba belebonyolódnunk. Adódnak helyzetek, amikor természetesen a vasárnapi szeretett szolgálat is istenes cselekedet lehet. Dolgozni kell, hogyha a családban van beteg. Dolgozni kell akkor, hogyha vannak olyan ismerőseink, akik mondjuk építkeznek, és csak hétvégén, csak vasárnap tudunk nekik segíteni. Ha a szentmisének az első helyét nem sérti, akkor ez természetesen megengedett dolog. Szabad-e jót tenni vasárnap, kérdezné most tőlünk Jézus? Persze, hogy szabad. Arra persze ügyelnünk kell, hogy a pihenésünk és regenerálódásunk más embereknek a pihenését, nyugalmát nem szabad, hogy megzavarja. Vannak olyan társaink, olyan emberek, akiknek bizony a vasárnapi munka is hozzátartozik a munkaköri kötelességeikhez. Az orvosnak, az ápolónak, a rendőrnek, a tűzoltónak, a pincérnek vasárnap is dolgoznia kell, és ezért a törvényben meghatározott másik pihenő napot kell, hogy kapjanak a hétköznapok közül. De ez az egyház közösségében is sajátos feladatot jelent. A papnak, a kántornak, a sekrestyésnek vasárnap is dolgoznia kell, a szentmisék, a szertartások miatt, és őket is természetesen megilleti a másik hétköznapi pihenőnap. Összefoglalva, a katolikus egyház katekizmusa alapján pontokba szedve a vasárnapi munkaszünetet és a vasárnapi kultikus ünneplést, először is azt állítja a katekizmus, hogy a vasárnapnak meg kell tartania a keresztény sajátos örömét, az Istennek járó tiszteletet. Ez mind a szentmiséhez kötődik, de hozzáteszi, hogy az irgalmasság cselekedeteinek, valamint a test és lélek szükséges pihenésének is meg kell jelennie. A családi kötelezettség vagy a fontos közösségi munka fölment a vasárnapi munkaszünet alól, A hívek azonban ügyeljenek arra, hogy a törvényes fölmentések ne vezessenek a vallás, a családi élet vagy az egészség szempontjából káros szokásokhoz. Katolikus katekizmus még tovább megy, és azt is mondja, hogy a keresztényeknek, akik szabadidővel, vasárnapi szabadidővel rendelkeznek, meg kell emlékezniük testvéreikről, akiknek ugyanilyen szükségleteik lennének, mint nekünk, de vagy a szegénységük, vagy a nyomorúságuk miatt nem tudnak pihenni. A keresztény jámborság ezek szerint a vasárnapot a jó cselekedeteknek, a betegeknek, a gyöngékedőknek, az öregeknek, az alázatos szolgálatára is fordíthatja. A keresztény azzal is megszenteli a vasárnapot, hogyha családjára, hozzátartozóira fordítja a figyelmét, hiszen ezekre a hét többi napján nincs elég idő. És a vasárnap a gondolkodásnak, a csendnek, a kultúrának és a meditációnak is a kedvező ideje. Mit állított elénk Isten harmadik parancsa? Azt, hogy az Isten képiségünkből is és a megváltottságunkból is következik az, hogy a hetes ritmushoz ragaszkodnunk kell. Minden hetedik napot kiveszünk az időnek a járásából, mint hogyha minden hetedik napot ollóval kivágnánk, úgy kell a vasárnapra tekintenünk, és két feladatot kell megvalósítanunk ezen a vasárnapon. Az egyik a kultikus ünneplés, amely mindig az eukarisztikus áldozathoz fordulást és a belőle való táplálkozást jelenti, magyarul ünnepelnünk kell megtanulni. A másik feladat pedig, hogy az embernek a munka távolságtartásával azt is meg kell valósítania, hogy Isten kiszabadított minket a munkának a robotja, a munkának a rabszolgasága alól. A munkának megvan a fontossága az üdvösségben, az üdvösség elnyerésében, de a munka az csak eszköze ennek, nem pedig az emberi életnek a legfontosabb tevékenysége. Azt láttuk, hogy a harmadik parancs elénk mondja, harmadik parancs azt közli velünk, hogy az Istennel való kapcsolatunkat bele kell vinnünk az időtöltésünkbe, az ünnepelni tudásunkba és a munkának a helyretételébe. A negyedik parancs majd mindennek a folytatása lesz, a szülők tisztelete azt fogja mondani nekünk, hogy akiktől kaptuk az életet, akik által kaptuk Istentől az életet, azoknak sajátos szerepük és sajátos méltóságuk kell, hogy legyen mindennapi életünkben.